Jó reggelt kívánunk! Valamennyiünknek, ennek a hatalmas sokasságnak, akik itt vagyunk a helyszínen, és természetesen nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. És most már hagyomány, de reméljük, hogy ez a hagyomány jövő héten megtörik, hogy megint egy rossz hírra el kell kezdenem. Sanyi szabadságon van, illetve egy balatoni konferencián van, és üzente, hogy nagyon rosszul érzi magát, és hogy lelkiismeret furdalása van, de nem igaz, mert jól érzi magát, és nincs lelkiismeret furdalása. Szeret bennünket, benneteket, és ha minden igaz, úgy értem, hogyha Isten akarja, akkor jövő héten itt lesz ő is. Úgyhogy most viszont folytatnánk a Biblia ostromát, ugye ez már a harmadik rész lesz, vagy még csak a harmadik rész. Azzal a nem titkolt szándékkal indítottuk útjára ezt a sorozatot, hogy a teljesség igénye nélkül, de azért egy arra alkalmasan, ebből hogy fog kikeveredni ebből a mondatból, arra alkalmas lesz ez a sorozat, hogy nem egy teljes tudás, de egy áttekintést adhat arról, hogy mi igaz a Bibliával kapcsolatos mendemondák terén. És abban bízunk, hogy ez segítséget adhat különböző válaszoknál, hogyha valaki neked szegez kérdést, hogy tényleg a zsinatok tákolták-e össze a Bibliát, hogy a lélekvándorlás az valóban benne volt-e a Bibliában, és csak kiszedték belőle, hogy az Ószövetség istene az ugyanaz, mint az Új Szövetség istene, hogy Jézus Krisztus mondta magáról, hogy ő Isten. És még rengeteg minden kérdést szeretnénk feldolgozni ebben a sorozatban. És egy pár dologról már beszéltünk, ugye a kánon kialakulásáról, csak így ugráltunk egy kicsit ebben a témában. Nagyon-nagyon sokat lehetne erről beszélni, órákat, talán napokat is. Beszéltünk a lélekvándorlásról, hogy benne volt a Bibliám, és azt láttuk, hogy nem volt benne. És egy előző részben beszéltem róla, és majd kérlek, nézd meg talán, hogyha érdekel. És most arról szeretnék beszélni, és ez egy nagyon-nagyon jó keretet fog adni az egész sorozatnak. Igazából két dologról, hogy mi az Ószövetség valójában, és hogy több kérdést is érintünk, hogy mi az Ószövetség, milyen célból írták, egyáltalán kinek állt érdekében megírni, és hogy az Ószövetség milyen kapcsolatban van az Új Szövetséggel, van-e bármi kapcsolat a kettő között. Hogy az Ószövetség istene az egy egészen más isten elképzelés, mint az Új Szövetségnek az istene, vagy mi a helyzet valójában. És ez nagyon sok embernek kérdés. Úgyhogy kezdjük is el. Igazából azon gondolkodom, hogy hol fogjuk meg, és talán kezdjük ott, hogy amikor szemléljük a világunkat, akkor egy nagyon, nagyon kifordított perspektívából szemléljük, ugyanis az egész alapfeltevésünk rossz. Ugye valamennyien gondolkodunk arról, hogy mi a világ, kik vagyunk mi, és hogy mi folyik körülöttünk. És zavarba ejtő dolgok történnek, mert hogyha az evolúció elmélet igaz, akkor egy folyamatos és előre haladó fejlődést kellene látnunk. És hogyha csak fizikai evolúcióról beszélünk, akkor azt hiszem, hogy nagyon egysíkúak vagyunk, mert a tudósok erkölcsi evolúcióról is beszélnek, hogy kell lennie egy előre haladó etikának az ember szívében, az ember történelmében, és ezt nem látjuk igazolva. Zavarba ejt bennünket az, hogy a 20. század az emberi történelem eddigi legvéresebb évszázada volt, hogy többen veszítették az életüket fegyveres konfliktusokban, mint az azt megelőző összes évszázadban együttvéve. Látjuk a rettenetes gonoszságot, ami egyébként az egész történelmünket végigkísérte. Hogyha egészen józanok szeretnénk lenni, akkor nem tudjuk igazolni az erkölcsnek az evolúcióját. Inkább devolúcióról beszélhetünk, mert a technikánk olyan eszközök birtokába jutatott bennünket, amelyek meg százszorozták a gonoszságunkat. Ugye már nem kell ahhoz egy hadjárat, hogy kiírts egy várost, elég ledobni egy bombát. Ezt láttuk Hiroshima-nál meg, és Nagasaki-nál. És aztán sorolhatnánk a példákat. És aztán itt van, hogyha tudományos szinten vizsgáljuk az evolúció elméletet. Nem vagyok a témának a szakértője, de azt tudom, hogy minden egyes generáció 120 újabb génhibát, kb. 120 génhibát örökít át, aminek egy jó része passzív hiba, nem jelent akkor és ott problémát, majd egy következő generációban fog valahol kiütni. De igazából vannak olyan hibák, amik azonnal jelentkeznek, és látjuk a rengeteg rákos megbetegedést, amit szeretnénk mindössze a környezeti hatások számlájára írni, de ez nem igaz. Arról van szó, hogy az ember génkészlete előregedőben van, és lassan leketyeg, tönkre megyünk. Tönkre megyünk erkölcsileg, és tönkre megyünk fizikailag. És aztán látjuk azt, hogy a világunknak az erőforrásai kezdenek kimerülni. Egy tagadhatatlan lejtmenetben vagyunk, dacára annak, hogy ennek a folyamatnak a fordítottjának kellene történnie. És nem kevesebbet állítok, mint azt, hogy egészen rossz alapon szemléljük a világunkat. Ugyanis egy fordított folyamat történt hitünk szerint. A Biblia erről beszél, ugye a Biblia ostroma. A Biblia azt mondja, hogy egy eredeti, ideális állapotból tartunk a káosz felé. Nem pedig arról van szó, amit mi hiszünk, hogy egy káoszból tartunk az ideális állapot felé. És igazából a megfigyeléseink is ezt támasztják alá, amiről a Biblia beszél, hogy valaha volt egy ideális ember, ideális génkészlettel, ideális erkölcsel, a világ egy szuper hely volt, és minden a rendezetből a káosz felé halad. És nagyon fontos, hogy a valóságnak megfelelően gondolkodjunk. A Biblia ostroma azt célozza, hogy bemutassa azt, hogy a Biblia nagyon-nagyon valósághűen írja le a világunkat, és azt, hogy mi történik valójában. Beszéljünk egy kicsit az ember történetéről. Beszéljünk arról a rejtéről, ami felfedetlenül marad, hogyha a Bibliát nem tekintjük hiteles írásnak. És kezdjük a Teremtés könyvével. Mit szólnátok, hogyha benéznénk a történelem mögé? Most, hogy készülünk az egyház történelemre, Pásztor Bendegúzza a ketten fogjuk tanítani ősztől az egyház történelmet. Az egyetemes történelem mögött, amivel tele vannak a történelem könyveink, van egy titkos történelem, ami a gerincét adja az egyetemes történelemnek, és amelynek a megértése nélkül pusztán értetlenség fogja övezni az egész egyetemes történelmet, hogy mi miért történik. És erről nagy titokról szeretnék most beszélni, és nyilván itt most hívők ülünk, és nem hiszem, hogy bárkinek is az újdonság hatásával fog hatni, de csak együtt bátorodjunk ezeken a gondolatokon, és kérlek, hogyha adod ezt a felvételt olyan embernek, aki még erről sosem hallott, vagy nem érti, hogy mi történik a világban, vagy hogy miért ilyen az ember, amilyen. Oké. Kezdjük az elejéről. A Biblia azt mondja, hogy a világunk a rendből zuhant a káoszba. Történt egy teremtés, 1 Mózes 1-ben, kezdetben teremti Isten az eget és a földet. Egy következő részben szeretnék beszélni a teremtésről, hogy ez mítosz-e, meg a vízözönről is fogunk beszélni, hogy vajon meg tudjuk-e állapítani, hogy ez az egész mese vagy nem, de most nem erre szeretnénk koncentrálni. Tegyük föl, hogy a Biblia igaz. Éljünk ezzel az előfeltevéssel, hiszen az ellenkező előfeltevés olyan könnyen megy nekünk, hogy ez az egész nem igaz. De most játsszunk el a gondolat, hogy ez az egész igaz, és nézzük meg, hogy hová jutunk belőle. Nézzük meg, hogy kapunk-e választ például a világ mostani állapotára, vagy akár a gonoszságra és a szenvedés kérdésére. Oké. Tehát Isten létrehozza az univerzumot, aztán megteremti a Földet, és megteremti az első embert 1 Mózes 1.26-ban. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszomászó mindenféle állatokon. teremté tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyá teremté őket. És majd egy későbbi alkalommal elemezzük, hogy miért beszél Isten többes számban saját magáról, és hogy mit jelent az, hogy a férfi és a nő is az ő képe. Ez egy nagyon érdekes dolog. És inkább arra szeretnék koncentrálni, hogy az ember a teremtés koronája. Létrehozta az univerzumot, az összes csillagot, minden állatot, minden növényt, ezt a pompázatos földet, és az egészre föltett egy koronát, és ez te vagy. Oké, innen indulunk, ez te vagy. Isten emberközpontú teremtést hozott létre. Ugyanis dacára az univerzum csodálatosságának, dacára annak, hogyha belenézel egy távcsőbe, és látod ezeket a hihetetlen galaxisokat, vagy a Földnek a hihetetlen egységét és a szépségét, a Biblia azt mondja, hogy mindez eltörpül az ember mellett. Eltörpül a mellett, aki vagy. Hogy sokkal értékesebb vagy, mint az egész univerzum. A tejútrendszer, a tejútrendszerre Isten rá se néz, hanem téged lát. És ez nagyon érdekes dolog, hogy az ő szeme fényei vagyunk. Egy emberközpontú teremtés történt. És Isten azt mondta, hogy teremtek egy olyan lényt, amilyen én vagyok. Nem a hatalmamat fogom belépréselni, hanem a tulajdonságaimat. Egy személyes lényt fogok létrehozni, aki képes szabad akaratú döntésre, aki képes önmagáról gondolkodni, aki képes társas kapcsolatokat létrehozni, aki képes szeretni, és egy nagyon önálló lényt hozok létre, hihetetlen kapacitással. És ez megtörtént a Biblia szerint, látjuk nagyon tárgyalagos leírásban. Aztán történik valami. Ugye egy ideális állapot van, a Föld újonnan van teremtve, fogalmunk sincs, hogy milyen lehetett, azért, mert a vízözön teljesen tönkretette. Teljesen átrendezte a Föld egész topográfiáját, mindent elpusztított. Amiben most gyönyörködsz, a Maldiv-szigetek, vagy a Szikláshegység Amerikában, vagy az Alacsony Tátra itt, vagy a Magas Tátra Szlovákiában, és gyönyörködök benne, mert elképesztően szép, de csak egy szánalmas másolata az eredetinek, ami valaha lehetett a Föld. Valószínűleg, ha meglátnánk a Földet az eredeti állapotában, egyszerűen szóhoz se tudnánk jutni. És aztán történik valami. Ez a lény, akit Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett, és akiről tudjuk a Bibliában, hogy ő vele járt, Isten védelmét élvezte, Istennek a bizalmában járt, Istennek a barátja volt, történik valami. Ez a lény hirtelen, illetve nem is olyan hirtelen, a teremtője ellen fordul. És hoz egy döntést, amelynek következtében az egész emberiség elbukik. Ezt mondja a Biblia. Az egész emberiséget kezdetben két ember, az első ember pár képviselte. Az emberi kormányzatok mindig képviseletek alatt működnek. És itt is, hogyha a kormányunk hoz egy döntést, annak az elszenvedője vagy a haszonélvezője vagyok. Nem tehetek róla, de jogilag kötelezve vagyok arra, hogy amit a fölöttem lévő hatalmasságok döntöttek, annak alá vessem magam. Ez történt. Az emberiség képviseletében az első két ember döntött, és az ő döntésük következtében útjára indult az a történelem, amit Isten soha nem akart. Soha. Nem volt a tervében, de a tervében volt. Oké. Az ő minden tudásában tudta, hogy ez meg fog történni. És készített egy tervet. És az egész Biblia erről a tervről szól. Amiről az egyetemes történelem semmit sem fog neked mondani. Mi történt a bukáskor? Ugye a nagyon okos emberek, tele van velük az internet, beszélnek arról, hogy volt egy fa, ez a fa almafa volt, és az ember evett az almának az almából, és ezért Isten megharagudott, mert a tudás fájáról szakított egy almát. Most kicsit cinikus vagyok, és figyeljetek, ez a két motívum mindig visszaköszön. Majd nézzétek meg, amikor amikor egy hamis tanító arról beszél, hogy mi történt az Édenkertben. Két dolog. Az egyik, hogy a tudásfája állt az Édenkertben, amitől Isten eltiltotta az embert, Isten tudatlanságba akarta tartani az embert, ez az egyik vád Isten ellen. A másik pedig, hogy az ember almát evett. Oké? Tehát, hogyha ilyet olvastok, azonnal hagyjátok abban, mert az ember soha nem olvasta az Ószövetséget. Soha. Vagy pedig hazudik. Tehát nem írja az írás, hogy milyen gyümölcs volt. Nem írja, hogy alma volt. Ez egy hiába az Apple-nek, hiába a leharapott alma a szimbóluma. Tudod, nem alma volt. Nem tudjuk, hogy mi volt. Ez az egyik. A második. Nem a tudás fája állt ott, hanem a jó és a gonosz tudásának a fája. Azaz, mi történt? Az ember ellen nem volt törvény. Élt, és tette, amit Isten mondott. Nem volt ellen egy törvény. Mi következik ebből? Nem lehetett mi alapján számon kérni. A törvény az egy abszolút mérce, ami megméri a cselekedeteidnek az erkölcsi súlyát. Jó cselekedet, vagy rossz cselekedet? Mi hogyan tudom megítélni, ha van egy abszolút erkölcsi törvény, amit mellesleg tagadnak jelenleg a világban, hogy létezne egy ilyen. Majd erről fogunk a későbbiekben beszélni, ha nem felejtem el. Tehát az ember ellen nem volt törvény, ami alapján nem volt számon kérhető, nem volt elítélhető. Teljes szabadságban élt. Teljes szabadságban élt. És akkor belépett valaki a képbe, aki nagyon szeretné, hogyha azt hinnéd róla, hogy ő csak egy mesehős. Ő csak egy patás. Ő csak a gonosznak az úgymond megszemélyesítője. Ő Lucifer volt, aki elárulta az emberiséget. Ugyanis ez a hatalmas angyalfejedelem, beszél róla a Biblia több fejezetben is. Ez a hatalmas angyalfejedelem arra lett rendelve valószínűleg, hogy az emberiséget oltalmazza. Hogy Isten és ember között legyen egy közvetítő, és egyébként dicsőítő vezető volt Isten angyalai között, akik dicsőítették Istent. És egy pillanatban ez az angyalfejedelem meghibbant, és azt mondta, hogy olyan hatalmas és szép vagyok, hogy senki más rajtam kívül nincs ilyen az univerzumban, csak egyedül Isten. És valahogy megfogantta a gondolatában ez a képtelen lehetőség, hogy Isten helyére pályázik. És azt mondja, be fogom neked bizonyítani, hogy én jobban csinálnám. És nem Isten támadta meg ez az angyalfejedelem, hogy az igazát bizonyítsa, ahhoz nem volt elég erős, hanem Istennek a szeme fényét. És azt mondta, hogy mivel az embert azért teremtetted, hogy megmutasd benne a dicsőségedet, a saját képmásodra teremtetted, én ezt a képmást el fogom torzítani, és a saját képmásomra fogom elváltoztatni. És képzeljétek el, hogy ez az angyalfejedelem oda ment az emberhez, és nyilván sokáig susmogott a fülébe. Ugye Isten két fát állított az Édenkertbe, az örök életnek az életfáját, és a jó és a gonosz tudásának a fáját. És itt jön a vád Isten ellen, hogy miért tette oda azt a fát, azért, hogy elbukjon az ember? Nem, azért, hogy diadalmaskodhasson az embernek a szabad akarata. Isten egyik első intézménye. Volt erről egy egész üzenetem a szabad akaratról. Kicsit lejjebb megtaláljátok. Az egy nagyon érdekes üzenet volt, sok minden megérthető belőle. Hogyha nem tette volna oda a jó és a gonosz tudásának a fáját Isten, akkor az ember szabad akarata mindössze látszólagos lett volna, nem adott volna nekünk választási lehetőséget. Isten mindig nyílt lapokkal játszik, ő nem bujkál. Nagyon világosan kijelentette az emberre járt, ha jól értjük, több mint 100 év telt el a bukásig, ha jól értjük. Ádám és Éva Istennel jártak, megismerték Istent, bizonyára szerették Istent, volt egy szeretetteljes kapcsolatuk, és akkor jött valaki, és azt mondta, hogy valami hiányzik az életedből. Figyelj, hányszor történik meg ez velünk? Jól érezzük magunkat? Ha sok mindenünk megvan, és aztán jön egy gondolat, hogy te nem lesz boldog, hát az még hiányzik. Nem veszed észre, hogy az nincs neked? Hogy az sincs meg neked? Tudod, hogy tudsz így élni, hogy még nem érted el azt? És Ádám és Éva nem arra nézett, ami megvolt neki. Figyelj, tudjátok, mi volt neki? Az előbb olvastuk fel. A föld összes növénye és összes állata fölött uralmuk volt. Az egész föld az övék volt. Minden. Az édenkert külön. Minden nekik adott Isten. Egyetlen kis nyomorult fa, egy nyomorult fa átott. És arra néztek, mind a ketten. Nézték a fát, és nincs meg nekünk a jó és gonosz tudásának a fáj, de megvan nektek a zsiráf, meg minden, egy csomó állat, minden a tiétek. Jó, tudjuk, de a jó és gonosz tudásának a fája nincs meg. És Sátán kényszerítette őket bármire is? Nem. Ő soha nem tesz ilyet. És ez az egyik vágya az ember ellen. Sosem kényszerítettelek. Isten, én sosem kényszerítettem őket. Nem csavartam hátra Ádám kezét, pedig sokkal erősebb voltam, mint ő. Nem tekertem hátra, és nem csavartam addig, amíg engedelmeskedett nekem fájdalmában, hanem csak felajánlottam neki. Nézd meg, milyen jó és kívánatos a szemnek ez a gyümölcs, ami nem alma volt. Milyen klassz ez a fa, a jó, Isten vissza akar tartani tőletek valamit. Valami nincs meg nektek. Na de Isten azt mondott valamit az első emberpárnak, hogy igaz, hogy ott van a fa, de kérlek, hogy ne egyetek belőle, mert ha megteszitek, meg fogtok halni. Miért mondta ezt Isten? Fenyegetés volt? Sokan azt mondják, hogy Isten fenyegeti az embert. Nem, öregem, teljes információt adott. Azt mondta, hogy minden a tiéd, kivéve ez a fa, kérlek, ne egyél belőle, mert meg fogsz halni, ha megteszed. Sátán pedig azt mondta, Isten tényleg ezt mondta? Bizony nem haltok meg. Nem fogtok meghalni, csak nyugodtan. És ez egy folyamat volt. Oké? Ez egy folyamat volt. És az ember engedett ennek a hangnak, az ő nagy hiányának. Létrejött egy olyan hiány, ami nem volt valós. És figyelj, az életünkben az elménk létrehoz olyan hiányokat, ami nem valós. Nem igazi hiány. És ettek a fáról, és mi történt? Ez egy jelkép, jelképezte a döntésüket. Nem a gyümölcsnek a megevése taszította az emberiséget bukásba, hanem maga a tagadásuk, a döntésük. Oké? Lehetett volna az a fabokor is, vagy bármi más. Az ember döntése pusztította el végül magát, az egész emberiséget. Mi történt, amikor szakítottak a jó és gonosz tudásának a fájáról? Létrejött az abszolút erkölcsi mérce, ami, halkan szeretném mondani, benned is ott van. Benned, aki tagadod az abszolút erkölcsi mérce létezését, és ez alapján Isten létezését. Az ember a tudatába került annak, hogy mi a jó és mi a gonosz. És ez alapján egy saját magára kért törvényt. Egy olyan törvényt, ami nem létezett azelőtt. Egy olyan törvényt, aminek élő ember nem tud megfelelni. Ez a 10 parancsolat. És mi a törvényszegésnek a következménye Isten rendszerében? A halál. Isten az embert eredetileg örökké való lénynek teremtette. Ott volt az örök élet fája, és ott volt a jó és a gonosz tudásának a fája. És miről lettünk? A jó és a gonosz tudásának a fájáról. És Isten azt mondja, mit tettél, ember? Mit tettél? El kell, hogy kergesselek a színem elől. Azért, mert bűnösnek találtattál. Az alapján, az abszolút erkölcsi mérce alapján, amit én soha nem akartam ellened hozni, de te kikövetelted magadnak. Kértelek, figyelmeztettelek, hogy ne tedd, mert meg fogsz halni, de nem hallgattál rám. Egy hazugra hallgattál, akit még csak nem is láttál szemtől szembe, mert egy médiumot használt, egy kígyót, akiről egy nagyon különleges állat lehetett minden bizonnyal, nem egy sima kígyó volt, hanem egy olyan lény, ami ma már nem létezik. És az ember hitelt adott valakinek, akit nem látott, akinek nem ismerte a szándékait, egy olyan tiszta jellemű lénnyel szemben, amilyen Isten volt, aki szerette őt. És azt mondta Isten, rendben van, a szabad akaratú döntésed alapján tudomásul veszem ezt a döntést, de el kell hagynod a jelenlétemet. Ez volt az embernek a bukása. Oké? Ez történt az Édenkertben. És onnantól fogva az ember eltávolodott Isten jelenlétéből. És aztán látjuk, hogy megy előre a történelem. Látjuk, hogy Istennek egy drasztikus beavatkozást kellett eszközölni a vízözönkor, mert az ember gonoszsága olyan méreteket öltött, nem tudjuk, hogy mi történt, nagyon kevés leírás van, biztosan nem véletlenül, hogy el kellett törölnie az egész emberiséget a Földnek a színéről. És ez Istennek az ítélete volt. És aztán nyilván van egy vád Isten ellen, hogy miért ennyire gonosz, miért ennyire radikális. De szeretném azt mondani, hogy az ítéletkor ezek a csapások sosem sújtották azokat, akik Isten igazságában jártak. Noé és az egész családja megmenekült. Aztán, nem is akarok elébe menni, mindjárt folytatjuk a gondolatot. Az ember gonoszsága elharapozott a Földön, és látjuk újra és újra, hogy milyen méreteket ölt. És amik az Ószövetségben Isten ítélete kivétel nélkül mindig az erkölcstelenséget sújtotta. Aztán, de majd mindjárt tovább fogunk haladni. Aztán talán úgy tűnhet, hogy Isten magára hagyta az embert. Igazából megtehette volna, és azt mondtam, hogy ez reménytelen ez a küzdelem. De Isten nem ebből a fából faragták, hanem azt mondta, hogy mivel nem lepett meg a dolog, ezért szeretnék előrukkolni azzal a tervvel, amit már akkor elkészítettem, amikor még a föld bolygó nem is létezett. Az örökké való múltban kovácsoltam egy tervet, hogy az aztán nyilvánvalóvá legyen az emberi történelemben. És ez a terv pedig a következő. Az ember elbukott, és tennem kell valamit. Meg fogom menteni őket. És kihívok egy nyomorult alakot Úr városából. Ábrám apját, Tárit. Kihívom Úr városából, és adok neki egy elhívást. Az se zavar engem, hogy ez az ember nem volt hajlandó követni teljesen az elhívásomat, és letelepedett valahol, ahol jól érezte magát, de a fia tovább vitte az elhívásomat. Ábrám volt az. Egyetlen emberből Isten támasztott egy olyan népet, akit különleges módon használ az egész történelemben. Ez a zsidó nép. Látjuk az egy Mózesben, azt hiszem, hogy a 6. fejezetben a zsidó népnek a létrehozását. Ábrámból származik a zsidó nép, és egyébként az arab nép is. Ez egy másik történet. De útjára indul egy nép, amely hihetetlen ellentmondásos. Nagyon fura, ahogy élnek. Mindig nagyon fura volt, ahogy éltek, amit tettek, ahogy gondolkodtak. Az egész történetük megmagyarázhatatlan. Az egész Ószövetség valami olyan hihetetlenül furcsa, hogy ez magyarázatot igényel. És bírjátok még? És most egy picit erről fog beszélni, hogy az Ószövetség az micsoda, hogy tényleg azért írták a zsidók az Ószövetséget, hogy saját magukat igazolják, és előjogokat passzírozzanak ki maguknak ezáltal, és hogy a választott nép képében tetszelegjenek? Minden bizonnyal nem, mert hogyha olvastad az Ószövetséget, akkor ekkora, bocsánat, marhasságot nem fogsz mondani. Ugyanis. Az egész Ószövetséget, valamennyi prófétai könyvet átszövi Istennek az ítélete a saját népével kapcsolatban. Sokszor emlegetjük azt, hogy Isten kiirtotta Kánaánit a népeket. Aztán egy másik népcsoport, népcsoportokat írtott ki. Azt gondoljuk, hogy etnikai tisztogatást hajtott végre. Ez Isten jelleme ellen az egyik legnagyobb vád, hogy Isten etnikai alapon tisztogatott. szeretném mondani, hogyha elolvastad az Ószövetséget, és nem mások véleményét szajkozod, hanem becsületes vagy, akkor a következőt fogod látni. Isten mindig erkölcsi alapon ítélkezett, sosem etnikai alapon. Ugyanis a kánaánita népek kiirtását Istennek a figyelmeztetése előzte meg, figyelmeztette ezeket a népeket, majd pedig 400 évig várt, mielőtt beküldte volna a saját népét ítélet végrehajtóként. Az ítélet az nem egyenlő a gyilkossággal. Nagyon nagy különbség, erről már beszéltem a Miért nem vagyok ateista című előadásnál, hogy Isten nem gyilkosságot hajtott végre, nem népírtást, hanem jogos ítéletet. Ugyanis erkölcstelen életmódot folytattak a kánaániták egyszer, megégették tűzben a bálvány isteneiknek a saját gyerekeiket. Gyerekeket áldoztak, embert tettek, és nem tudom még milyen borzalmas dolgokat vittek véghez, amiknek egyébként van nyoma az egyetemes történelemben. És Isten ezért elítélte őket. És az ítélet végrehajtásra a zsidó népet használta. Minden esetben látjuk Istennek az igazságos ítéletét. Szodoma és Gomorra. Oké? Homoszexualitás, a pedofília, tudom, hogy modern emberként már nem számít a homoszexualitás bűnnek. De hogyha evolucionista vagy, és tagadod Isten létezését, akkor neked kellene a legjobban felhördülnöd a homoszexualitás ellen, hiszen evolúció ellenes. Két homoszexuális ember, két azonos nemű ember nem tudja átörökíteni a saját génkészletét, amire gyakorlatilag az evolúció épül. Élet ellenes. És csak szeretném kiegyensúlyozni, amit mondtam, hogy Isten szereti a homoszexuális embereket, de a bűnüket nem szereti. Ahogy élnek, azt nem szereti. Oké? És mi is szeretjük a homoszexuális embereket. És én is szolgáltam már ilyen ember felé, és van az ismeretségi körömben. És jót beszélgettünk. És szolgálok feléjük. És nem ítélem meg őket. Mert az ő bűne nem nagyobb, mint az enyém. De Istennek van véleménye a homoszexualitásról. Szodoma és Gomorra ezért füstölt el, öregem. Ezért pusztított el Isten. És Isten ítélete igazságos. Megmenekült Lót, aki igaz ember volt, bizonyám, az egész családjával együtt. Oké? Isten, Noé a vízözönkor, Lót Szodomából és Gomorából, Dávid királynak nem kellett meghalnia. Miért? Oké, ez egy következő történet. Látjuk azt, hogy Isten igazságos azokkal, akik az ő igazságában járnak. Oké, zsidó nép. Miért a zsidó a választott nép? Milyen célból hozta őket Isten létre? Oké, több célja van. Az egyik az, hogy az egész életükkel, a hagyományaikkal, a szertartásaikkal, mindennel igazolják azt, hogy Isten létezik. Az egész életük arról szólt, hogy a prófétáik lejegyezték Istennek az üzenetét, aztán ezeket másolták fanatikus pontossággal, és az életük árán védelmezték az írásokat. Azokat az írásokat, amelyek mind ellenük tettek tanúbizonyságot. Érdekükben állt-e, hogyha te lettél volna egy próféta, és ott vagy a népet között, és egy olyan írást szeretnél létrehozni, fordítsuk meg a dolgot. Mondjuk azt, hogy ezeket nem is a próféták írták, hanem olyan zsidó előkelőségek, vallási vezetők, akik utólagosan megírták, és azt mondták, hogy ezt a régiek írták meg, ilyen régi a mi történelmünk, és az Ószövetséget azért hoztuk létre, hogy ez minket dicsőítsen. Olvassunk bele Jeremiás könyvébe. Jeremiás 29:17, de egyébként hozhatnám Ézsaiás könyvét, vagy Ezékielt, vagy Malakiás, teljesen mindegy, hogy melyik könyvből olvasok, a következő gondolat mindegyik könyvben ott van. Ez pedig ez. Ezt mondja a seregek ura, Isten, Jeremiás próféta által. Íme én rájuk küldem a fegyvert, mármint a zsidó népre, az éhséget és a dökhalált, és olyanokat teszem őket, amilyenek a keserű függék, amelyek a rosszaság miatt ehetetlenek. És üldözöm őket fegyverrel, éhséggel és dökhalállal, és rettenetessé teszem őket a föld minden országára, átoká és csodává és szörnyűségé, és mindom a nemzetek gúnyelve, amelyek közé kivetettem őket. Azért, mert nem hallgattak az én beszédeimre, azt mondja az Úr, amelyeket én üzentem nékik az én szolgáim a prófétek által. Ez az Ószövetség egyik prófétájának a mondani valója a saját népéről. Az Ószövetséget a zsidó népnek nem állt érdekében leírnia, mert Isten nem csak a környező, erkölcstelen népeket vonta ítélet alá, hanem a saját népével is éppen olyan keményen bánt. Rájuk hozta az asszírokat, a világ legkegyetlenebb hadserege volt, megcsonkolták az ellenségeiket. Ők találták ki a keresztre feszítést, amelyet aztán majd a rómaiak vittek tökélyre. Aztán rájuk hozta Babilont, a babiloni királyt, és elvitette a népét 70 évre a babiloni fogságba. Aztán jöttek a rómaiak, aztán Jeruzsálem elpusztul, 70-ben porig rombolják a templomot, és aztán majd 136-ban teljesen deportálják a zsidókat a világ minden részére. Figyelj, és a zsidóknak majdnem 2000 évig halálbüntetés terhe mellett tilos volt belépni Jeruzsálembe. Oké, a halálbüntetés nem tudom, hogy mikor szűnt meg, de a rómaiak hoztak egy ilyen döntést 136 után. Úgyhogy nem szeretnék teljes hülyességet mondani. Én nem tudom, de volt egy ilyen rendelet, és azt látjuk, hogy Izrael nem létezik 1948-ig. Nincs. Se templom, se Izrael, semmi. Nincs államuk. Isten tönkreverte őket. Miért? Azért, mert állandóan lázadtak Isten ellen. Mindig, sosem azt csinálták, amit Isten mondott. De Istennek akkor miért volt rájuk szüksége? Azért, mert Istennek egy ellenséges tanú kellett. Mert azt akarta, hogy igazi súllyal nyomjon alatba a tanúvallomás. Nem egy barátságos tanú haverom, oda egy bíróság, tudod, ott vagyok. Az Ernő jó srác, tisztelt bíró úr, ő nem csinált semmit. Tisztességes, minden rendben van vele. És a bíró meg, pársít egyet, vigyék ki. De hogyha az ellenségem jön oda, és azt mondja, hogy utálom ezt a figurát, sose állhattam. De a helyzet az, hogy valóban igaz, amit mond. Nem szeretem a fickót, nem vagyok a barátja. De igaza van. Akkor a bíró viszont azt fogja mondani, hogy ez kemény. Oké. Ez. Ide teszünk egy strigulát. Istennek egy olyan tanúra volt szükség, aki állandóan ellene lázadt, aki nem értett egyet vele sokszor, aki állandóan elbukott, akit el kellett ítélnie, és mindezek ellenére Izraelnek az egész nemzeti léte bizonyítja Istennek a létezését, ahogy őrizték fanatikusan az írásokat, és adjunk hálát nekik, mert nem lehetne új szövetségünk. És hadd mondjak valamit, nem lehetne új szövetségünk sem. Oké, és aztán menjünk tovább. Isten fenyítő keze mindig ott volt a zsidó népen. Magyarországon is 1222-ben az Aranybulla rendelet, a II. András király bizony korlátozta a zsidók kereskedési jogait. Több királyunk hadjáratokat vezetett ellenük tulajdonképpen, úgyhogy mármint nem szervezetten, de bizonyos pogromok voltak ellenük. Úgyhogy nálunk is üldözték a zsidóságot, éppen úgy, ahogy az egész történelemben mindenhol. És mondhatod, hogy igen, mert okot adtak rá. Valószínűleg igen, ez is belejátszott. Nem akarjuk a zsidóságot mindenki fölé emelni, mert egyszerűen ez nem lenne igaz. De az, hogy ők nem jobbak és nem rosszabbak, mint mi. Ők Isten választott népe, akár tetszik nekünk ez akár nem. És aztán van még egy nagyon zavarba ejtő dolog. Az Ószövetség, ugye sokan azt mondják, hogy ez a törvénynek a könyve. Isten törvényének, ez a szentségnek az irata. Ez, öregem, jól vigyázz, mert ez aztán lesújt rád. Jó, de akkor miért egy közönséges gyilkosnak az öt könyvével indul az Ószövetség, Mózes, aki megölt egy egyiptomit, aztán utána elmenekült, és bujkált 40 évig a pusztában, és aztán visszajött. Aztán látjuk Sámsont, akit Istennek szenteltek, és látjuk az erkölcstelen életét, ahogy Isten szolgálata helyett inkább az érzéki gyönyöröknek volt a rabja, és úgy mellékesen néha szolgálta Istent. Aztán élete végén észbe kapott. Aztán ott van Dávid király az erkölcstelen életével, parázna volt, gyilkos és hazug, és még ki tudja, mit követett el. És ezekről a fickókról beszél, ezek a főszereplői a Bibliának, az Ószövetség könyveinek. És összeegyeztethetetlen a 10 parancsolattal ez az egész. És ez egy hihetetlen kavalkát, hogy mi történik, hogy milyen könyv az Ószövetség, mi a célja, mit akart, hogyha Isten írta, mit akart vele elérni. És aztán még egy rövid gondolat ehhez, hogy az Ószövetség megírása elképesztő csapatmunkát igényelt volna. 34 szerző írt, ha jól számoltam. Lehet, hogy plusz-minuszba egyet-kettőt tévedek. 34 szerző, hihetetlen összhangban. Egyesek vitatkoznak néhány könyvnek a stílusjegyeiről. Stílusjegyekben lehet, hogy van még a könyveken belül is látszólagos különbség. De hogy pontosan ugyanúgy írják le Isten jellemét, a célját, a tetteit, a múltat, a jövőt, a jelent, az adott társadalmi berendezkedést, a kultúrát, a történelemnek a folyását, a zsidó népnek a bukásait és a diadalait, mind olyan hihetetlen egységet képez, amire 34 ember egy tökéletes egyeztetés nélkül nem lenne képes. Tartottunk egy előadást Pásztor Bende Guzzal, ketten, és másfél órát egyeztettünk. Pedig ugyanazt az Isten képviseljük, de meg kellett beszélnünk, hogy egység legyen az előadásunkban. A teológiánk ugyanaz volt, a végkövetkeztetésünk ugyanaz volt, Isten jellemét ugyanolyannak gondoljuk, de másfél órát kellett egyeztetnünk egy 2 órás előadás véget. Itt pedig 34 ember ugyanúgy ír, ugyanabban a szellemben, ugyanabban a hihetetlen egységben, erre nem lettek volna képesek önmaguktól. És ugyanezt látjuk majd az Új Szövetség könyveinél, de lehet, hogy addig nem fogunk eljutni. Aztán a szerzőknek nem csak, hogy egy természet fölötti kapcsolatban kellett volna állniuk egymással, ami átszövi az egész történelmet, és átugrálja azokat a hihetetlen időintervallumokat, amik elválasztották egymástól őket. Mert nem csak térben, hanem időben is sokszor messze voltak egymástól, ezt ne felejtsük el, hanem rendelkezniük kellett egy természet fölötti képességgel valamennyiüknek. Bele kellett volna látniuk a jövőbe. Ugyanis a Biblia proféciák rendszerére épül. És erről majd egy külön előadás fog szólni, most csak engedjétek meg, hogy megelőlegezzem, hogy 6400 proféciára épül a Bibliának a gerince. Ez alkotja a Biblia támaszát. Ugyanis Isten azt mondta, hogy ha azt gondolod, hogy vak hitet követelek tőled, akkor nagyon félreismertél. Nem csak a teremtett világba helyeztem el a bizonyítékaimat, nem csak létrehoztam egy népet, aki tanúskodik mellettem, nem csak leírtam egy könyvet, ami hihetetlen egységben, önellentmondásmentesen, a történelemnek megfelelően meséli el ezt a történetet, hanem gondoskodtam egy olyan hitelesítési rendszerről, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy ezt egyedül az én ihletésemre lehetett létrehozni. Én Isten, aki tér és időn kívül létezem, egy olyan hitelesítési rendszert helyezek a Bibliába, ami, hogyha becsületes vagy, minden kétséget kizáróan meg fog győzni téged erről. És ez a proféciák rendszere. Olyan a múltban elmondott, a jövőben, a távoli, sokszor a távoli vagy a közeli jövőben beteljesülő kijelentésekkel fogom telerakni a Bibliát, ami pontosan utána ellenőrizhetően fogja bizonyítani, hogy tévedhetetlenül megjósoltam a jövőt. Tévedhetetlenül. És azt látjuk, hogy eddig 3400 profécia teljesedett be, valamivel több, hiba nélkül, öregem. A Tírusi jóslat, Izrael újra megalakulása, a jeruzsálemi templom lerombolása, az asszír hadjáratok, a babiloni fogság, Izraelnek a szétszóratása, stb. Sorolhatnám. Ha jobban felkészült lennék, sorolhatnám. És aztán látjuk, hogy egy személyre vonatkozólag pedig 70 jellemző teljesedik be tökéletesen, körülbelül 300 proféciában leírva. Úgyhogy figyelj, mondhatsz bármit, megpróbáltad megvonni erre a váladat, a 6000 proféciára, amiből 3400 beteljesedett, de ha ezzel emellett szó nélkül elmész, akkor nem vagy becsületes öregem. Nem vagy, egyszerűen csak nem gondolkozol becsületesen. Erre senki nem volt képes. 100%-os a pontosság. Figyelj, egyetlen történelmi tévedés sincs ebbe a könyvbe. Az egyetemes történelembe ágyazta Isten ezt a történetet. Egyetlen tévedés sincs benne. Az összes régészeti lelet, amit a Bibliával kapcsolatosan találnak, mind alátámasztja a Bibliát. Mind. A történetírók, a kortársak, a minden. De a proféciák az, ami a leginkább meggyőzött engem. Utána ellenőrizhetően. Ez meghaladhatatlan. Sehol máshol emberi iratban nem találkozol vele. Nincs. Nostradamus egy vicc volt. Majd olvasd végig elfogulatlan az ő proféciáit, akármibe belemagyarázhatod. Nem homályos dolgokról beszélünk. Jézus Krisztus kereszthalálának az időpontja napra pontosan ott van Dániel könyvében. Aztán a 9. fejezetben. A tóra iskolákban, a rabbi képzőkben tiltják Dániel 9 elolvasását. Mert a messiásról beszél. Oké? Nagyon érdekes. Aztán menjünk tovább. Oké, de szeretném összefoglalni. Nem tudom, hogy hány percnél tartunk. Nem tudom, hogy belefogjak-e az új szövetségbe. Mit mondtok? 20 percünk van? Bírjátok még addig? Folytassuk később. Oké, még annyit szeretnék elmondani, hogy az Ószövetségnek szeretném meghatározni a legfőbb célját. Az egész Ószövetséget azért írták, hogy Isten előkészítse a saját emberként való eljövetelét közénk. Az Ószövetségnek sok célja van az Ószövetségnek. Anitával beszélgettünk tegnap este, és mondott egy nagyon jó gondolatot, hogy az Ószövetségben a bölcsességi írások megtanítanak élni. Öregem, ez így van. Sok célból írodott. Szeretnél megtanulni élni? Zsoltárok, példabeszédek, prédikátor könyve. Mert öregem, megmentik az életedet. Elavult írás az Ószövetség. Sosem volt aktuális. Sosem volt ennyire aktuális az Ószövetség. Szeretnéd rendbe hozni a kapcsolataidat? Példabeszédek, prédikátor. Szeretnél reményt kapni? Zsoltárok könyve. Szeretnéd megtudni, hogy mi a szenvedés értelme? Zsoltárok. Szeretnéd csomó mindenre válni? Olvasd, öregem! Olvasd! Itt van benne a használati útmutató az élethez. Az Ószövetség. Az Ószövetség nagyon sok mindenre jó. Nagyon sok mindenre. De a legfőbb célja az Isten eljövetelének az előkészítése. Az egész erre megy ki. Az egész. Mózes az első könyvében már beszél róla. Úgyhogy, és erről majd fogunk bővebben beszélni, a messiási proféciákról, ami az Új Szövetség főszereplőjére mutat, Jézus Krisztusra. És aztán úgy döntöttem, hogy nagyon röviden még ezt szeretném bezárni az Ószövetségnek a gondolatát, hogy itt jön a következő kérdés. Vajon az Ószövetség istene az ugyanaz, mint az Új Szövetség istene? És erről megoszlanak a vélemények. És találtam egy filmet, ami nem egy új keletű film, nyilván az én tudatlanságomnak minősül, hogy a napokban találtam meg. De itt Dr. Richard Dawkins mond valamit az Ószövetség istenéről, és valami nagyon szégyenletes dologra bukkantam. Nem, nem az szégyenletes, amit Dr. Dawkins mondott, mert ez az ő véleménye. Minden vélemény számít, de csak a tények maradnak talpon. Ezt szoktuk mondani. Tiszteletben tartom a véleményét, a munkásságát, de nem értek vele egyet. De nem ítélem el Dr. Dawkins, mert nem vagyok jobb ember, mint ő. Csak kegyelmet kapott ember vagyok, de ez majd az üzenet része lesz, amit nem most fogok elmondani. De mond valamit, amit, figyeljetek, az összes internetes vitámban, az összes beszélgetésemben felmerül, és az szégyen, hogy gondolkodó emberek egy másik embernek a véleményét szajkózzák, ami még csak nem is megalapozott, mert Dr. Dawkins a nyilatkozataiból ítélve soha életében nem olvasta az Ószövetséget. Soha. Van róla egy véleménye, de nincs róla ismerete. És te öregem, aki ezt a véleményt, amit mindjárt felolvasok, tovább mondod, szolgai módon egy rettenetes tévedést szajkózol tovább, és figyelj, szénné égeted magad. Csak, bocsáss meg, hogy ezt mondom. Csak azért, mert azon a leleplezett, hogy valami olyanról beszélsz, amiről nincs ismereted. És ez már baj, öregem. Itt van az igazi baj. Ugyanis, hogyha megkérdeznének, hogy mi a véleményed a Bibliáról, akkor tudod, mit szabadna mondnod, hogyha nem olvastad, hogy figyelj, lövésem sincs. Nem tudom, hogy mi ez a könyv. Nem tudom, hogy Isten ihlette el. Nem tudom, hogy átírták-e. Hallottam, hogy ezt mondják. Hallottam, hogy az Ószövetség Isten egy szadista. Hallottam ilyen vélekedéseket. De honnan tudjam, ha nem olvastam el? Ez az igazi baj, öregem. Ezzel van tele az internet. Dr. Dawkins véleménye következik, amit lehet, hogy te is vallasz, de hogy találkoztál vele, ezt tuti. Az Ószövetség Istene kétségkívül minden idők legellenszenvesebb regényhőse, féltékeny és erre büszke is, kicsinyes, igazságtalan, meg nem bocsátó, megőrül a hatalomért, bosszú álló, vérszomjas, etnikai tisztogató, nőgyűlölő, homofób, rasszista, gyermekgyilkos, népírtó, fiúgyilkos, járványokat terjeszt, megalomániás, szadomazohista, szeszélyes, rosszindulatú zsarnok. Ez Dr. Dawkins véleménye az Ószövetség Istenéről. És itt két megdöbbentő dolog van. Ugye Dr. Dawkins egy remek előadó és szórakoztató író, és valószínűleg biológusnak is kiváló, viszont pocsék megfigyelő, és még ennél is pocsék a filozófus. És valószínűleg a történelemben sem jártas. Ugyanis két dolog. És igazából ezzel nem a személyét szerettem volna minősíteni, hanem a munkásságát. Oké? Okay? És ez nagyon fontos. A személyt elválasztjuk a tetteitől. Mert Isten szereti Dr. Dawkins-t, de azt nem szereti, ahogy él. Oké? Okay, két dolog. A modern kortól visszafelé a régi ember rettegett az Ószövetség Istenétől. Úgyhogy meghaladhatatlan erkölcsi mérceként tekintett rá. És abban reménykedett, hogy ez az Isten, aki ennyire jellemes, aki ennyire igazságos, az, ami megkönnyörül rajta. Értitek a különbséget? A modern ember ítélkezik Isten fölött, és a vádlottak padjára ülteti. És azt mondja, hogy nekem, mint modern embernek jogom van azt mondani, hogy a mindenható Isten erkölcsileg alattam áll, és én nekem jogom van elítélni őt. Ide jutottunk. Az ember egy olyan erkölcsi ítélőszékben ül, ami nem az övé. Ugyanis, hogyha körülnézek a világban, és megnézem azt, hogy mi mit hoztunk létre, vagy hogyha magamban nézek, és megnézem azt, hogy mi van a szívemben, akkor nincs jogom ítélkezni, nemhogy Isten fölött, hanem a saját embertársam fölött se. Milyen alapon ítélkezem? És a következő az, hogy ha Isten létezik, ha Isten nem létezik, és erről a múltkori előadásban beszéltem, és itt Dr. Dawkins azzal, hogy Isten fölött ítélkezik, egy önellentmondásba keveri magát, és filozófiai hibát vét. Ugyanis, hogyha Isten nem létezik, akkor nem létezik egy abszolút erkölcsi mérce sem, ugye amit láttuk, hogy az ember megkapott a jó és gonosz tudásának a fájánál. Ha nem létezik egy abszolút erkölcsi mérce, akkor nincsen mi alapján ítélkezni. Akkor az erkölcs relatív, mindössze statisztikai efikáról beszélhetünk, és mindenkinek igaza lehet a saját szemszögéből. Tehát a kérdésem az, hogy Dr. Dawkins mi alapján mondja azt, hogy Isten erkölcstelen. Mi alapján hozza ezt az ítéletet? hiszen akkor neki azt kellene mondani, hogy szerintem Isten erkölcstelen. De nem tehetek róla egy abszolút állítást. Akkor benne van a pakliba az, hogy nekem is igazam van, Dr. Dawkinsnak is igaza van, egy másik embernek is igaza van, de ha nincs fölöttünk egy abszolút erkölcsi mérce, akkor az erkölcsi mérce relatív és csak statisztikailag igaz. Igaza lehet, igaz, annak van igaza, annak a tömegnek, ahol több ember van, ahol több ember mondja, hogy nekem van igazam, ez a statisztikai etika. Ezzel csak az a probléma, hogyha Dr. Dawkins következetes, és mondjuk oda megy hozzá egy hívő ember, és mondjuk ad neki egy nagy pofont, ami nem fog bekövetkezni, akkor nem vonhatja kérdőre ezt a hívőt, mert a hívő azt mondhatja, hogy de Dr. Dawkins, ön szerint az erkölcs relatív. Én szerintem rendben van, hogy én megpofozom önt. Kérem, hogy ne vonjon felelősségre ezért, hanem akkor legyünk következetesek. Ha Isten nem létezik, akkor Dr. Dawkins és senki ezen a világon nem hozhat semmivel kapcsolatban erkölcsi ítéletet. Mert nem következetes, nem létezik erkölcs. Oké? Okay? Ez nagyon fontos dolog. Aztán Oké, többi dolgokról, ezekről beszélgettünk. És aztán szeretnék mutatni valamit, ami kiegyensúlyozza, és az előbbi mondandómat egy jó értelemben, és megmutatja Istennek a szeretetét. Szeretet nem létezhet igazságosság nélkül. Igazságosság nem létezhet ítélet nélkül. Mi az igazság? Mi az igazságosság? Különbségtétel jó és gonosz között. Itt ítélek, megítélem a helyzetet. Ez jó vagy gonosz? És aztán a szíved mélyén nem mond, hogy nem szeretnél elégtételt a gonoszságok miatt. Vajon Isten szerető lenne, ha nem büntetné meg a gonoszt? Mit szólsz ehhez? Tudjátok, mi a baj? Hogy a gonoszok mi vagyunk. Ez okozza a legnagyobb problémánkat. És az Ószövetségben benne van a kegyelem gondolata, hogy van esélyed. Nem annyira nyilvánvaló, mint az Új Szövetségben, mert egy előre haladó történetet mesél el Isten. És itt sokszor az ítéletei azonnal végrehajtásra kerülnek. De az Új Szövetségben történik valami, egy úgymond rendszerváltozás, amikor Isten személyesen eljön, és onnantól kezdve nincsen azonnal ítélet az emberiség fölött. Elhalasztott ítélet van, ami néhány embert könnyelműségre sarkal. A kegyelem üzenete nagyon pontosan egyébként, és nagyon érthetően ott van az Ószövetségben. Nem csak az ítélet fonja át a bibliai könyveket, hanem a kegyelem üzenete is. Dávid király Krisztus előtt 1000-ben kegyelmi életet élt. Ismerte Istennek a kegyelmét. Érdekes módon. Ha elolvasod az Ószövetséget, tudod, ha nem hiszel Dr. Dawkinsnak, meg senki másnak, hanem elolvasod az Ószövetséget, akkor látni fogod, hadd mutassak valamit. Most kiválasztottam egy részt, ami a kedvencem, de bármelyik ószövetségi könyvből olvashatnék. Isten szeretetéről és Isten kegyelméről. Éppen úgy beszél róla, mint az ítéleteiről. Zsoltárok 103. 10. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörül az atya a fiakhoz, olyan könyörül az Úr az őt félők iránt. Öregem, itt van a kegyelme. Nem tudod letagadni. Lehet, hogy nem olvastad soha. Lehet, hogy elhitted, hogy Isten nem kegyelmes az Ószövetségben. Dávidra, a gyilkosra, a paráznára, a hazugra azt mondja, hogy szívem szerint való, tökéletes férfiú. Itt a botrány, hogy Isten kegyelmes. Oké? Okay? Kegyelmes. És aztán egy utolsó gondolatot engedjetek meg. A Biblia kritikusok nagyon bölcsen, és nem tudom, hogy mi alapján, egész pontosan összeszámolták, hogy Isten az Ószövetségben körülbelül 2 millió emberrel végez. Ehhez mondjuk tudni kellett volna pontosan, hogy hányan voltak a kánaániták, stb. Az özönvíz előtt hányan éltek, stb. Maradjunk annyiba, hogy 2 millió emberrel végez. De lehetett volna 10 is, ami rettenetes dolog. És utána azt mondják, hogy ez összeegyeztethetetlen az új szövetség Istenével. Szeretném azt mondani, hogy az új szövetség Isten ennél sokkal kegyetlenebb lesz. Ugyanis több milliárd emberrel fog végezni a világtörténelem utolsó 7 évének a 2. felében. A történelmünk utolsó 3,5 évében több milliárd ember fog áldozatul esni Isten ítéletének. Nem ugyanaz az Isten, ugyan már, csak nem olvastad. Nem olvastad el rendesen. És akkor nem beszéltem még az utolsó ítéletről, ahol nem mindössze fizikai ítélet alá fognak esni az emberek, hanem az emberek lelke lesz megítélve egy örökkévaló módon. Isten az új szövetség végén sokkal több emberrel végez, mint az egész Ószövetségben. Lesz egy ítélet, és ez az ő szeretetéből fakad. Vétettünk, kiköveteltük magunk ellen a törvényt, amit megkaptunk, és aztán ennek nem tudtunk megfelelni. És Isten kimenekítési tervében létrehozta a zsidó népet, hogy megvédje az ő üzenetét, az ő szerető és kegyelmes üzenetét, ami egy teljes üzenet, amiben elmondja, hogy öregem, ítélet alatt vagy, de van belőle egy kimenekedésed. Szétszórja az ő népét, bebizonyítja, hogy nem lehet megsemmisíteni a zsidóságot, mert 2000 év után egyedülálló módon 1948-ban mindenki szeme láttára, nem volt olyan régen, újra megalakul Izrael állam. Mondhatsz erre bármit, ez egy csoda. Ezt magyarázhatod geopolitikailag, meg politikailag, meg bárhogy, erre csak spirituális magyarázat van. Szeretném ezt mondani neked. Nincs más észszerű magyarázat erre. Nincs még egy analógiája ennek a történelemben. Újra megalakul Izrael állam, ami a végidőket jelzi, de ami ennél fontosabb, hogy 2000 év volt át a kereszt. Isten üzenetének a fókuszában. Ugyanis erre ment ki a játék, hogy megváltson a bűneidből. Azokból a bűnökből, amit mi követtünk el, pontosan azért, mert elhagytuk Istent. És ő felelősséget vállal, az ő népén keresztül lejegyezte az írásokat, és ha szidod a zsidóságot, kérlek ne tedd, nem vagy jobb, mint ők, meg én se. De adj hálát nekik, mert Isten, amikor eljött, akkor zsidó ember képébe jött el, egy zsidó ács volt, és az összes apostol zsidó volt, Lukács kivételével. Sőt, ami a legnagyobb botrány, és sok embernek ez nem tetszik, de az első keresztény hívők, mint zsidók voltak, a pünköstkor Jeruzsálemben megtért 3-4 ezer emberből állt. Zsidó emberből állt az első keresztény gyülekezet, az első évtizedekben a kereszténység nem volt külön választva a zsidó vallást, vagy a zsidó vallást egy félreeső szektájának titulálták a rómaiak, ezért tűrték meg egy jó ideig. A kereszténység zsidó szektaként indult, az alapítója csúnya szóval, mert de használjuk ezt, zsidó volt, és az első hívei, és az első terjesztői, az első igehirdetők mind zsidó emberek voltak. Oké? Okay? Az üzenet úgy teljes, hogy elszúrtuk, ezért lesz egy igazságos ítélet, a bűnt meg kell büntetni, de van egy kimenekedés a kereszt, ahol bocsánatot tudok kérni Istentől, és tudom kérni az ő megmentését az én életemre. Ez mindig így volt, ma is így van, és nem lesz mindig így. Oké? Okay? Nem tudjuk, mennyi van hátra, fogy az időnk, ez biztos, nyilván. Egyre kevesebb az idő, amíg dönthetsz. Lehet, hogy holnap van vége a világnak. Lehet, hogy ma délután. Lehet, hogy 10 év múlva. Lehet, hogy 50 év múlva, amit kétlek. Nem tudjuk, hogy mikor következik be. Lehet, hogy még 100 év van. Nem tudom. De egy biztos, hogy Isten egy nap lezárja az emberi történelmet, és olyan balhé lesz itt, amit még ember nem látott. És tudod mit? Várom azt a napot. Várom azt a napot. Mert elegem van magunkból. Elegem van magamból. Szeretnék jó ember lenni. Szeretnék szerető ember lenni. Szeretném, hogyha bekapcsolom a tévét, ami jelenleg nincs nekem. Szeretném, ha bekapcsolom a tévét, azt mondani, hogy minden, azt hallani, hogy minden rendben van a világban. Hogy senki nem robbantott fel semmit, hogy ajándékok áramlanak az afrikai kontinensre, hogy ott művelik a földeket, és komoly termesztés folyik, hogy a segélyeket nem korrupt emberek lopják el, hogy az egyház nevében nem követnek el gyilkosságokat, hogy Isten nevét nem használják fel különböző gazdtettek elkövetésére, mint azt az egész történelemben látjuk. Szeretnék egy élhető világban élni. Szeretnék túlnézni az én kényelmemen. Szeretném abban a tudatban lehajtani a fejem, hogy a Földön mindenki jól lakott aznap. Szeretném, hogyha nem kéne féltenem a családomat. Szeretném, hogyha ahhoz méltóan járnánk, amire Isten teremtett minket. Ez nem egy jó világ. Sok a szenvedés, az igazságtalanság. És mindezt csak addig tagadhatod, amíg nem lép be az életedbe, és nem válik nagyon személyessé a számodra. Öregem, használt ki a kényelemnek az éveit itt Európában. Nem sokáig fog tartani már. Boldog és elégedett ember vagyok. Miattunk sírok, meg magam miatt. De ettől béke van a szívemben. Látjuk a problémákat, nem tagadjuk azokat. De megvan mindenem. Mert itt él Isten a szívemben. És kiemelt ebből a világból. Bármi történik, a legrosszabb, ami történt, hogy meghalok. De akkor semmi nem történik, csak átlépek az ő valóságába. Egy olyan lényként, aki Isten képére lett teremtve. Aki visszakapta mindazt, amit hajdan az emberiség eltékozolt. Megvan a bocsájtva a bűneim. És ilyen alapon szent és tiszta emberként állhatok meg a mindenható, szent és igazságos Isten előtt, aki már nem ítélkező Istenként néz rám, hanem azt mondja, hogy te az én fiam vagy, teljes joggal, szent és tiszta, éppen annyira, mint az én fiam. Úgyhogy lehet, hogy ez nem volt egy teljes előadás, és még beszélünk ezekről a témákról, de hogyha még nem ismered Isten fiát, ha még sosem bocsájtotta meg Isten a bűneidet, ha bajban vagy, szeretnéd Isten bölcsességét az életedbe, ha szeretnél részvételt érezni mások iránt, hogyha szeretnéd biztonságban tudni a szeretteidet, hogy tudj nekik adni valami hasznosat, valami örökkévalót, akkor előbb neked kell rendelkezned ezekkel. És ez csak egy módon van. Oké, adhatsz jó tanácsokat a gyerekeidnek, irathatod jó iskolába, elmondhatod, hogy hogyan érdemes egy kapcsolatot élni. Lehet, hogy tök jól működsz, és etikailag magasabb szinten vagy, mint én, de ha nincs meg neked Isten, nem tudsz elég jó tanácsot adni a gyerekednek. Nem tudsz. Csak félrevezeted őt. Nem erkölcsös lényeket szeretne Isten látni elsősorban, hanem az ő képére átformálódott lényeket, akik emiatt lesznek aztán erkölcsös lények. Oké? Nem hibátlan lények, hanem a gondolkodásukban fegyelmezettek. Istenben hívő, Krisztusban újjászületett emberként nem vagyok tökéletes, de gyűlölöm a bűnt. Oké? Gyűlölöm minden formáját. Nem értek egyet a te bűneiddel, és nem értek egyet a sajátommal sem. Miközben nincs kárhoztatás rajtam, mert meg vagyok váltva. Érted ezt? Én se értem, oké? Ez egy nagy rejtély. Ez egy nagy rejtély. Isten rejtélye, a történelem rejtélye. Ez az életünknek a nagy rejtélye. Bűnös emberként, tisztán, kárhoztatás nélkül, egyenes derékkal, békével a szívemben. Így élek. És szeretném felajánlani neked is ezt a lehetőséget, itt van vége az üzenetnek, és lehet, hogy számodra itt kezdődik az üzenet. Hogyha még soha nem vizsgáltad meg a Bibliát, és nem találkoztál a kegyelem üzenetével, hogy Isten szeretne megbocsátani neked, és kirántani ebből a katyvaszból, és mindörökké maga mellé ültetni, ha azt gondolod, hogy a halál örök lezárja a létezésedet, de nem szeretnéd, hogy így legyen, akkor szeretnék egy lehetőséget adni a számodra. Nem az én hatalmamnál fogva, én csak egy nyomorult fazon vagyok, hanem Isten rám ruházott tekintélyénél fogva szeretném felajánlani neked azt, hogy bármikor csatlakozhatsz Isten csapatához, és egyetlen imára vagy tőle, az ima baráti beszélgetést jelent, nem vagyunk vallásosok mi se, a Biblia egy pragmatikus könyv, semmi köze a vallásokhoz, egy spirituális könyv, ami a megoldások könyve, a cselekvésnek a könyve, egy tükör, és még nagyon sok minden. Minden csak nem vallásos könyv, oké? Minden csak nem vallásos könyv. Szóval gyere és hívlak egy imára. Nem én, Isten hív téged. Ne hoznám, gyere. Én is bűnös ember vagyok. Nem egy gyülekezethez hívunk, hanem a mindenható Isten jelenlétébe hívlak. És ide be tudsz lépni, csukd be a szemed, hajtsd meg a fejed, ha úgy tetszik, térdelj le, én nem térdelek le, amúgy se vagyok magas, és akkor abszolút nem látszanék, de hajtsd meg a fejed, mennyei atyám, most először hallottam az üzenetről, most hallottam, mi az Ószövetség, hogy miért írtad, most hallottam azt, hogy te kegyelmes Isten vagy. Először hallottam erről az üzenetről, és beismerem, hogy bűnös vagyok. Szükségem van a kegyelmedre. És köszönöm, hogy eljöttél testben, emberré lettél, ahogy erről tudósítasz minket az Ószövetségben, és az Új Szövetségben látjuk ezt a férfit. Köszönöm, hogy hagytad, hogy megöljünk. Hogy ez volt az ára, hogy kifizesd a bűneinket. És elfogadlak Jézus az én megváltómnak. Bocsáss meg nekem, adj örök életet, formálj a saját képedre, és vigyél magaddal a mennyben, ha meghalok, vagy ha előtte eljönnél. Köszönöm Jézus, hogy erről tudhatunk. És a te nevedben imádkoztunk, Názareti Jézus Krisztus, a mennyei atyánkhoz. Amen. És hogyha életedben először elmondtad ezt az üzenetet, akkor kérlek, írd nekem egy e-mailt, vagy ha valamikor is az eredményes élettalálkozók történetében már hallgatod és itt mondtad el, akkor az ernökukac@visszavalósághoz.hu-ra kérnék egy üzenetet tőled, csak ennyit, hogy megtettem. És ha akarsz, akkor bővebben is írhatsz, várjuk Sanyival, nagy szeretettel és a többiekkel, ez egy csapat, akik itt vagyunk, nem csak a beszélők, műszaki kollégák, most Éva éppen, köszönjük a hűségedet. És ha elmondtad ezt az imát a szívedben, nem a szavaid üdvözítenek, hanem a döntésed, akkor örök életet nyertél. Örök kimenekedtél a halálból, kimenekedtél. És ezt soha, de soha nem tudod elveszteni. Úgyhogy ha messze jössz egy másik országban, akkor, és nem találkozunk, akkor azt szeretném mondani, hogy találkozunk a mennyben, barátom. Ott majd beszélgetünk. És Isten áldjon benneteket, jó hétvégét kívánok, és jövő héten itt lesz velünk Sanyi. Köszönöm szépen a figyelmet. Igen, köszönöm szépen.